A témánk a gyászfeldolgozás, és aki velünk van a vonalban, dr. Kádár Gabriella, pszichológus és gyászfeldolgozás módszer specialista. Üdvözlöm!
Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm!
Nos, hát egy olyan témába fogunk bele, ami hát nem egy fáklyás menet, szóval, hogy azért erről beszélni is nyilvánvalóan egy picit nehéz, de nagyon érdekel a gyásznak az összes szakasza. Tehát ugye egyrészt milyen szakaszai vannak a gyásznak, és ezek a szakaszok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak-e?
A klasszikus nézet szerint a gyásznak valóban vannak fázisai szakaszai. Mindjárt el is fogom mondani, hogy ez szerint a nézet szerint mik ezek a fázisok. De az a módszer, amivel én dolgozom, ez a gyászfeldolgozás módszer, ez egyébként nem ért egyet ezzel a korábbi nézettel, miszerint a gyásznak fázisai, szakaszai lennének, úgyhogy utána ezt is el fogom mondani, hogy miért. De a klasszikus nézet szerint 5 fázisa van a gyásznak. Az első szakasz, azt úgy szoktuk hívni, hogy tagadás, vagy sok, vagy izoláció. Uh-huh. Ez az, amikor így szinte nem is vesszük tudomásul, vagy hihetetlen, hogy veszteség ért bennünket. Nyilván ez függ attól, hogy mennyire váratlan, vagy mennyire nem váratlan ez a veszteség. Erre a szakaszra jellemző lehet akár az érzelmi üresség, vagy akár éppen a teljes zaklatottság is. A második szakasz a harag, illetve az érzelmi kavalkádnak a fázisa, amikor teljesen normálisnak tekintünk, hogy egyik pillanatban dühösek vagyunk, akár arra, akit elvesztettünk, akár saját magunkra, akár a sorsra, a világra, uh-huh. az Istenre, kinek mi a hite, a nézete. A másik pillanatban szomorúak vagyunk, vagy épp a fájdalomnak adjuk át magunkat, tehát ez egy ilyen érzelmi káosz kavalkád, ami gyakran jár egyébként együtt ilyen testi tünetekkel is, szorongás jelekkel, vagy nem tudunk enni, nem tudunk aludni, nehéz a mindennapi gondoskodás akár saját magunkról is. A harmadik szakasz, az az alkudozás szakasza, amikor sokat gondolunk arra, hogy mit kellett volna másképp csinálni, mi lett volna akkor, hogyha nem tudom, hamarabb megyünk el orvoshoz, hogyha valaki betegségben elhunyt, vagy mi lett volna, ha nem ül be az autóba az illető, ha baleset érte, hát elkezdünk ilyen racionális kapaszkodókat keresni magunknak, ami arra jó, hogy ez a fájdalom esetleg ne legyen annyira elviselhetetlen.
Gondolom, hogy ezek közül mindegyik valid. Tehát ezek, nincs olyan, hogy ez rendellenes, vagy a rendnek megfelelő, hiszen ez mind emberi érzés, de hogy ezek nagyjából predesztinálhatók? Tehát, hogy ezek ilyen formában és ilyen sorrendben történnek meg, vagy egyáltalán a sorrend az megcserélhető-e?
Ezek a szakaszok, ezek igen, megcserélhetőek a sorrendek, de bele lehet ragadni egy-egy szakaszba hetekre, hónapokra, akár évekre is, illetve újra és újra előjöhet egy előző szakasz. A negyedik szakasz az a depresszió. Uh-huh. Azt szoktam mondani, hogy ilyen népbetegségnek tekintjük ma a depressziót.
Igen.
Normálisan is megjelenik az ember életébe, tehát egy veszteséget követően teljesen normális, hogyha átmenetileg depressziós szakaszban vagyunk, érdektelenek vagyunk, behúzódunk, elkülönülünk másoktól. És akkor ez szerint a klasszikus nézet szerint az ötödik fázis, az az elfogadás, amikor így hát belenyugszom, elfogadom azt, hogy ez megtörtént, hogy az élet máshogy megy tovább, nem azt jelenti, hogy nem fáj, csak van egy ilyen lelki megbékélés a dologban.
Azt szokták mondani, hogy az élet nem lesz ugyanolyan, mint az előtt. Ezt mennyire érzékeli az ember? Tehát a klinikumban ez hol van elhelyezve? Ez így egy pontos megfogalmazás, vagy csak mi érezzük úgy a fájdalom miatt? És ez csak jó mondani, mert egyszerűen csak megkönnyebbülünk attól, hogyha egy picit sajnálhatjuk magunkat.
Olyan értelemben szoktuk ezt mi használni szakmailag, hogy ha valaki, hát most így idézőjelben mondom, hogy sikeresen keresztül megy egy gyászfolyamaton, azaz eljut vagy a szakaszolós elmélet, vagy a másik szerint teljesen mindegy egy megnyugvásba, akkor egy ilyen lelki fejlődésen tudunk keresztül menni, hát, ezeken a nehézségek által lehet, hogy átrendeződik az értékrendünk az életről, önmagunkról. Egy következő nehézségben már lesznek erőforrásaink, hiszen egyet már megküzdöttünk, és hogy többek leszünk általa egy ilyen trauma, egy megpróbáltatás által, hogyha ennek tényleg belevetjük magunkat, és megküzdjük ezt a gyászfolyamatot, akkor ilyen értelemben nem lesz az élet utána ugyanolyan, mint előtte volt, mert például a prioritásaink át tudnak rendeződni, vagy elkezdünk magunkkal jobban törődni, vagy a szeretteinkkel való kapcsolatunkba több energiát teszünk.
Most itt ugye az első körben gyászként azt nevezte meg, hogyha valaki elveszít valakit, tehát hogyha egy közeli hozzátartozó, vagy egy közeli ember az életünkben megszűnik létezni. Amiket elmondott egyébként, abszolút ráültet, vagy átültethetők egy párkapcsolati veszteségre is, tehát hogyha egy keményebb szakítás után ugyanezek a folyamatok szintén beindulhatnak. Annak van-e veszélye, hogy sok ilyen jellegű trauma az ember érzelmi életét annyira átalakítja, hogy utána már nem lesz képes úgy emberi kapcsolatokat létrehozni?
Igen, ez egy valós probléma és veszélyhelyzet lehet. Éppen ezért találták ki egyébként a 70-es években John James és Russell Friedman ezt a módszert, amivel én dolgozom, ezt a gyászfeldolgozás módszert, mert nagyon sok betegség munkában való teljesítményromlás, balesetek hozhatóak összefüggésbe azzal, hogy valaki akár egy vagy több gyászfolyamatot szenvedett át. És pont ez a cél, hogy azzal, hogy segítjük a veszteség után az embereket megtanítani arra, hogy hogyan tudják feldolgozni a veszteségeiket, azt tudod elvezetni, hogy tudjuk az életet utána minőségi értelemben élni, hogy jól tudjuk a kapcsolatainkat, a munkánkat vinni, hogy egészségesek maradjunk. És hogy ebben az értelemben nagyon-nagyon fontos az, hogy megtanuljuk azt, hogy a gyász bármi jelentheti, több mint 40-féle dolgot sorolunk ide, nem csak amit az előbb elhangzott, hogy egy kapcsolati veszteség, hanem egy munkahelyváltozás, egy költözés, egy egészségromlás, egy csalódás egy párkapcsolatban, mondjuk egy nem sikerült gyermekvállalás, tehát nagyon-nagyon egy háziállat elvesztése, nagyon sok minden okoz veszteséget. Azt szoktuk mondani, hogy három biztos dolog van az életben, hogy megszületünk, hogy meghalunk, és az, hogy lesznek veszteségeink.
Ezt jó, hogyha ezzel így élünk, és ezt folyamatosan, ha nem is mantrázzuk magunkban, de ezt mondjuk így fejben tartjuk, hogy vannak ilyenek, és például az, hogy van még egy ilyen mondás, hogy úgy is megy minden tovább. Tehát, hogy majd visszaáll a rend, vagy nem tudom, milyen, kb. Ilyen mondatok szoktak ilyenkor elhangozni. Tehát, hogy ez jó, hogyha ennek tudatában vagyunk, és így élünk, vagy ez egyébként tesz ránk egy olyan pajzsot, amire egyébként nincs, vagy nem lenne szükségünk az emberi kapcsolatok létrehozásánál.
Én azt gondolom, hogy tudni kell róla, hogy ilyen van, és meg kell tanulni kezelni, mert ha besöpörjük a szőnyeg alá, akkor állandóan rettegni fogunk attól, hogy úristen, mi lesz, hogyha valakit vagy valamit elveszítek, viszont meg is kell tanulni ezzel bánni. Tehát, hogy nem nagyon vannak erre eszközeink, főleg a civilizált társadalmakban arra, hogy hogyan kezeljük a veszteségeket. Ilyen tévhitek, mítoszok, hogy az idő majd megoldja, meg megy tovább az élet, meg majd lesz másik.
Ez tévhit?
Ezek tévhitek, és nem segítenek egyáltalán.
Tehát az, hogy az idő majd megoldja, akkor az kamu.
Igen.
Jó, ezt gyakran halljuk azért.
Jönnek olyanok is, akik egy akár 40 évvel azelőtt elveszített társal, háziállattal, dologgal nem tudtak megbirkózni, és akár több évtized után kerül arra sor, hogy feldolgozzuk, és lehet, hogy a több évtized sem segített. Tehát az idő önmagában nem oldja meg ezeket a problémákat.
Elárulja, hogy amikor valaki évtizedekig görget valamit, az milyen életminőséget eredményez? Hogy ez csak egy néha felbukkanó probléma, trauma, ami mondjuk egyre ritkul az évtizedek alatt, vagy ez egy folyamatosan ott lévő, és akár az egészség rovására is történő trauma?
Azt gondolom, hogy mind a két verzió előfordul. Van olyan is, aki tényleg súlyosan beleragad egy-egy veszteségbe, és az egész életére hatással van ez. Meg van olyan is, akinek időnként felfelbukkan. Mondjuk, hogyha kerül egy következő élethelyzetbe, aminek valamilyen mozzanata emlékezteti őt egy korábbi veszteségre, lehet, hogy akkor kerül újra felszínre az addig elnyomott dolog.
Beszéljünk akkor most már erről a módszertanról, amit az imént említett érintőlegesen. De ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a klasszikus gyászfeltolgozási módszer, tehát amelyben ugye 5 szakasz nevezhető meg, az ellene megy ennek a másik módszernek, vagy legalábbis nem ugyanaz, vagy nem vallja ugyanazokat az elveket.
Igen.
Mi az a módszertan, ami a szakaszolást elhagyja, mennyiben szabadabb ez a módszertan, és ajánlott-e mindenkinek? Tehát teszem azt, hogyha valakinek ez a szakaszolás, vagy ez, hogy megnevezzük a szakaszokat, jót tesz, akkor jó-e az is, hogyha, vagy ugyanúgy megfelele az is, hogy a szakaszok nélküli feldolgozási módszert választja?
Én hiszek abban, hogy mindenki találja meg azt a módszert, ami neki a leginkább segít, de egyébként mi szakemberek ez a újabb fajta nézőpont használatával azt szoktuk tapasztalni, hogy nagyon sokat segít a hozzánk fordulóknak. Ennek az a sajátossága, hogy pontosan azért, mert minden kapcsolat egyedi. Ahogy én kapcsolódok a gyerekemhez, a szülőmhöz, a társamhoz, a munkámhoz, a lakóhelyemhez, az nagyon egyedi érzelmi viszonyulás, és ezért minden gyászt egyedinek tekintünk. Ezért nem szakaszolunk. És pontosan ezért, amit az előbb elmondtam, hogy tarthat valaki egy hét után is ugyanott, mint a másik ember x év után, ezért engedték el, akik kitalálták ezt a módszert, ezt a szakaszolást, a gyász egyedisége miatt. Uh-huh. És ennek a módszernek az a lényege, hogy ez nem terápia, és nem megyünk le azokig a mélységekig, amit egy pszichoterápia csinál, hanem támogatjuk, végigkísérjük a gyászolót a folyamaton, érzelmileg átsegítjük őt a gyászon, adunk egy csomó feladatot, tevékenységet, amit végig kell csinálnia, és az a tapasztalás, hogy aki ezt végigcsinálja, ezt a cselekvéssorozatot, az ténylegesen eljut oda, hogy újra képes lesz örülni az életnek, újra tud boldog lenni, a boldogságra való képességét visszanyeri, és a veszteségével jól tud bánni, anélkül, hogy ezeket a benne ragadásokat, súlyos fájdalmakat magával cipelni tovább.
Mi a helyzet az önostorozással? Még nehezebb téma ezen a témán belül is, amikor egy szülő gyászolja a gyermekét. Akkor ott mi történik? Mert ugye valahogy szerintem ez automatikusan jön, hogy elkezdjük okolni magunkat egy ilyen helyzetben. Hogy ott lehettem volna, vagy... Tehát ugye a szülői gondoskodással ezt feltételezem, hogy jön ilyen esetben. Hogyan, és nagyon furán fog ez a kérdés hangozni, de hogyan jöhet újra el az az idő, hogy az ember örülni tud az életnek? Erre mit mond a szakember?
Igen, úgy tud eljönni ez az idő, hogy segítünk kimondani ezeket a borzasztóan nehéz érzéseket. Segítünk megfogalmazni, hogy ki lehet ezt mondani, hogy nekem ez nagyon fáj, vagy én cipelem a bűntudatot, és én most ezt le akarom tenni, el akarom engedni, mert azzal, hogy cipelem, nem fogom visszahozni azt, akit, vagy amit elveszítettem, és azáltal, hogy speciális módszerrel, amivel mi dolgozunk, ezeket kimondjuk, és közben ott van vagy csak a segítő az illető mellett, vagy pedig, ha csoportban zajlik ez a folyamat, én még jobban szeretem, mert akkor a gyászolók egymást is segítik.
Persze a közösség ereje azért az sokat
van,
lendít.
És ez a megtartó erő, hogy úgy biztonságos helyzetben ki lehet mondani az érzelmi igazságokat, és azt elfogadjuk, ez akármilyen furán is hangzik, de ténylegesen gyógyító hatással bír. És utána, aki kimegy az ajtón, van, aki rögtön jobban érzi magát, van, akinek el kell teljen egy kis idő, de tudni fogja azt is, hogy egy következő veszteségben, hogyha még eszébe jutnak újabb dolgok az előző veszteségével kapcsolatban, akkor mit kell csinálnia, hogy hogyan tud ezen túl lendülni.
Mik azok a szintek, amik egy veszteség esetében felmerülhetnek? gondolok itt mondjuk a legtávolabbi, vagy az amikor szuicid hajlam felmerül, illetve van mondjuk egy másik véglet, amikor valaki látványosan érzéketlen marad a veszteséggel kapcsolatban. Ezekre nyilván egyik sem egészséges. Mi a megoldás, akár ez az új módszer szerint, amiről most beszélgetünk?
Hát nyilván, hogyha valakinél szuicid veszélyt észlelünk, akkor ott azonnali beavatkozás kell, akár orvosi és gyógyszeres segítség is, illetve ilyenkor azt szoktuk kérni, hogy semmiképpen ne maradjon az illető magára. Kvázi állandóan legyen valaki, aki ránéz, aki felügyeli, amíg el nem múlik ez a szuicid veszély. A másik véglet, amit említett, hogy valaki a szőnyeg alá söpri, és mintha semmi sem történt volna, az egy veszélyes dolog, mert azt szoktuk mondani, hogy amit elnyomunk, az annál nagyobb erővel egyszer csak valahol ki fog törni.
Időzített bomba.
Időzített bomba, akár lehet egy betegség, akár testi betegség a következménye, ezt tudjuk, hogy nagyon sok veszteség után megjelennek különböző típusú testi betegségek is, tehát már csak ezért is érdemes foglalkozni a gyásszal, hogy ez ne alakuljon ki. Vagy akár kapcsolati nehézségek, életviteli nehézségek egyszer csak előtörhetnek, főleg, hogyha valaki sorozatosan így működik, hogy mindig a szőnyeg alá söpri a dolgokat, akkor ezt csak abba fel fogunk bukni.
És akkor van egy bónusz kérdésem, ami összefügg a társadalmunkkal, illetve a jelenleg észlelhető társadalmi mechanizmusokkal, és mondjuk a fogyasztói társadalom fogyasztói magatartásával. Tehát abban a világban, amikor ma azt mondják, hogy egy autót 5 évre gyártanak, vagy abban a világban, amikor a magyarországi házasságok 50%+ válással végződnek, magyarán, hogyha eldobunk dolgokat egyszerűen. Egy ilyen világban a gyászfeldolgozás eltér-e attól, amikor az emberek megjavítottak dolgokat inkább, vagy először, és a tartós dolgok felé fordultak. Van-e különbség a gyászfeldolgozásban a mai fogyasztói társadalom tükrében?
Hát én azt gondolom, hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy szakemberek segítsék ezt a folyamatot, pontosan ezért, amit elmondott, hogy amikor még úgy közelebb voltunk egymáshoz, mi emberek, és a családok jobban összetartottak, és az emberi kapcsolatok talán fontosabbak voltak, akkor azt gondolom, hogy több rítus, több szertartás, több eszköz volt arra, hogy mit kezdjünk a halállal, meg egyébként a születéssel is, mint az élet két pont, jelentős pontjával, és hogy manapság egyre kevésbé tudunk ezzel mit kezdeni, mindenki gyorsan túl akar lenni rajta, aminek aztán az lesz a következmény, hogy ezt csak azt veszem észre, hogy nem tudok jól működni az életben, illetve hogy azért gondolom, hogy ennek a módszernek, amiről beszéltem, nagy létjogosultsága van, pontosan ezért, amit elmondott, hogy élő kapcsolatokban is tudunk gyászfeldolgozás módszert csinálni, mert például, hogyha mondjuk van egy párkapcsolat, ahol volt egy bizalomvesztés, egy megcsalás, egy hazugság, egy bármi, és eljön a pár, és veszteségfeldolgozás módszerrel segítjük át őket ezen a szintén gyász folyamaton, akkor van lehetőség arra, hogy esetleg utána akár ez a kapcsolat fennmaradjon, és újként működjön tovább, és nem eldobni kell, hanem akkor van lehetőség megjavítani is. Tehát ez azért nagyon jó ez a módszer, mert nem csak megszakadt kapcsolatok után, hanem élő kapcsolatokban is nagyon jól használható, nem csak párkapcsolatokban, hanem megromlott mondjuk felnőtt gyerek szülő kapcsolatban, testvérkapcsolatokban, bármiben.
Köszönöm, hogy beszélgettünk. Erről még lenne egy csomó kérdésem egyébként. Tehát maga a gyászfeldolgozás az egy téma, de ahogy érzékelem, ezért egy sokkal szerteágazóbb témakör, mert itt nem csak a halálról, vagy nem csak valakinek, vagy valaminek az elvesztéséről beszélünk, hanem a megújulásról is beszélünk. Úgyhogy ennek fényében én szerintem még fogom önt keresni, ha nem bánja.
Rendben, köszönöm szépen, én is nagyon szívesen állok rendelkezésre.
Köszönöm, hogy itt volt velünk. Hölgyeim és uraim, dr. Kádár Gabriellával, gyászfeldolgozás módszer specialistával és pszichológussal beszélgettünk az elmúlt percekben.